Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, böjt negyedik vasárnapjára igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, az 58. fejezetben, a 6. verstől a 12. versig a következőképpen. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelen látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar behegged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a böjt időszaknak pontosan a közepén vagyunk. Még két vasárnap, és aztán nagy hét. Azaz alig 3 hét van hátra húsvétig. Böjt van, és sokan azt gondolják, hogy így böjtben egy ideig bizonyos ételektől, például hústól illik tartózkodni. Mások azt mondják, ennél azért sokkal konkrétabb a böjt, hiszen a böjti időszak az mindig egyfajta lehetőség, hogy az ember közelebb kerüljön teremtőjéhez. Böjtben illik egy kicsit többet foglalkozni a lelkünkkel, illik csendesebb életet folytatni, régen böjtben nem lehetett például házasságot kötni, tilos volt a dínom dánom. Szóval böjt az mindenféleképpen egy olyan időszak, amikor a lélek elcsendesedik a testtel együtt, hogy aztán befogadhassa az ember a húsvét nagy és érthetetlen misztériumát. Vannak persze, akik azt mondják, hogy elég nagy pénteken húst nem enni, és el van intézve az egész. Sokan vannak, akik így gondolkodnak. Legyünk józanok, kedves testvérek! Az igazság az, hogy legtöbb vallásos ember böjtben nem böjtöl. Az emberek többsége böjtben manapság, így a 3. évezred elején nem szokott böjtölni. Ezért is érdemes elolvasnunk talán újra ezt a mai igeszakaszt, mert Ézsaiás proféta kibővíti a böjtöt, kitágítja az értelmezését. Arra akar minket tanítani ebben a fejezetben, hogy az élet minden területén lehet böjtölni. Az élet minden területén lehet közelebb kerülni az Istenhez. És elmondja a böjtnek a hasznát is. Nem kötelező böjtölni. Félreértés ne essék. De aki él ezzel a lehetőséggel, az meglátja benne, bocsánat, hogy így fogalmazok, meglátja benne a fantáziát. És meg is gazdagodik lelkileg a böjt által. Böjt időszak van tehát, böjt közepén járunk, böjtölni kell, vagy legalábbis kellene. Így a tavaszváró időszakban nagyon sokan határozzák el azt, hogy böjtölnek. És tényleg jól jön az a kis pihenő a testnek. Még az ember közérzete is javul ilyenkor. A böjt persze nem keresztény találmány, más vallásban is megtalálható. Amióta az ember folytat kultikus tevékenységet, azóta a böjt jelen van a vallásos ember életében. Mára azonban a böjt kalóriaharccá silányult, táplálék megvonássá zsugorodott, kalória redukció lett belőle, a böjt azonban vallásos cselekedet. Aki a böjtben nem azt teszi meg célnak, hogy közelebb kerüljön az Istenhez, az szinte törvényszerűen elbukik. Talán már mi magunk is tapasztaltuk ezt, ezeket a bizonyos 2-3-as meccseket. 2 kilót lead az ember, 3-at meg visszaszed. Hol a hiba? Nem elég a jó szándék? Nyilvánvaló, hogy az efféle evészavar már csak következménye a lélekzavarnak. Azért úgy érdemes belegondolni, testvérek, abba, hogy a jóléti világ, a keresztény világ, az úgynevezett fehér kultúra, az egy elhízott kultúra. És ha arra gondolunk, hogy nem csak bizonyos X után megereszkedett emberek táboráról van szó, akiknek van egy kis plusz tartalékuk, hanem megnézzük azt, hogy a fiatalok között, a gyermekek között milyen sok az elhízott, sőt a túlsúlyos gyermek, akkor talán érdemes lenne föltenni a kérdést, hogy nem, de az evéssel pótolnak valami olyasmit, amit a lélek nem tud máshol megkapni. Márpedig a léleknek szüksége van a kiegyensúlyozottságra, a boldogságra. Nyilvánvaló, hogy az evészavar az a lélekzavarnak a következménye. Isten jól csinálta meg ezt az egész életet. Amikor az ember jót tesz, amikor az embernek célja van, amikor az ember dolgozik, amikor az ember alkot, úgy, hogy nem az áll az első helyen, és az Isten pedig a 20., hanem az első az Isten, és minden további utána következik, és ez megadja a helyes sorrendet, akkor kiderül, hogy nem hiányzik az a zsíros kenyér. Ha pedig nincs értelmes cél, ha nincs tartalmas alkotási lehetőség, akkor bizony előkerül a zsíros kenyér. És akkor hiába harap bele az ember a zsíros kenyérbe, mégsem oltja a szomjat, a test éhségét, mégsem elégíti meg. És akkor az emberek nem csak esznek, de isznak is. Nem csoda, hogy ez a jóléti világ, ez a fehér világ, ez a fehér kultúra, a keresztény világ ott tart, ahol tart. Lélekzavart említettem. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a böjtben az ember esélyt ad magának arra, hogy dönt az Isten mellett. Kedves testvérek, hihetetlenül sok azoknak az embereknek a száma, akik nem tudnak döntést hozni az életükben. Nem csak a böjt kérdésében, más kérdésben sem. Rengetegen vannak, akik igénylik, hogy az aktuális megmondó emberek mondják már meg, hogy mit kell csinálni, hogy mit kell tenni. Augustinus azt mondja, szeress, és tégy, amit akarsz. Döntésképtelen ez a társadalom. Döntésképtelen, és kerüli a kríziseket. Ugye megfigyeltük a politikában is, hogy csak beszélnek arról, hogy milyen jó lenne, ha megoldást találnának, aztán közben nem találnak megoldást. A döntésképtelen ember végül krízisbe jut. Nem egyszerű krízisbe, hanem olyanba, amiből aztán tényleg nem tud kijönni. ha felvállalja az ember a problémát, a krízist. Maga a krízis a görög kritész szóból származik, ami azt jelenti, hogy ítélő, megítélő. A krízis helyzet az mindig megítéli az embert. És ha az ember Istenben bizakodó, akkor tudja, hogy döntenie kell, és dönt is. A szándék mindig nagyon fontos, de a szándék önmagában még kevés. A keresztény ember tudja azt, hogy segítségre van szüksége, egyedül nem megy. Ahhoz, hogy az ember a döntésének a következményét ne csak felvállalni tudja, de el is tudja hordozni, ahhoz közösség kell. Ha nincs hordozó közösség, ha nincs család, ha nincs gyülekezet, akkor nagyon nehéz megtenni ezt. A böjt, tehát vallásos cselekedet, az Istennel való közösség keresésének nagyon szép alkalma. A böjt hamis gyakorlata az, amit reklámokban látunk, hogy ha valaki az adott metódust felvállalja, teszi, akkor x kilóval könnyebb lesz, és akkor csodálni fogják őt. A keresztény ember tudja, hogy nem ő maga a csodálat tárgya. A csodálat tárgya maga az Isten. A böjtben abban az Isten a központ. Ha valaki koplal, abban ő maga a központ. A böjtöt a vallásos ember tehát nem önmagáért teszi, hanem azért, hogy általa a közösség, ahova Isten őt helyezte, gyarapodjék. A vallásos ember életében a böjt nem lemondás, hanem felajánlás. Nem negatívum, hanem pozitívum. Mert lehetőséget ad arra, hogy találkozzon az ember teremtőjével, és találkozzon embertársával is. Persze, ha én vagyok a központ, akkor rögtön belekerülök a kísértés örvényébe. Miért? Azért, mert beszűkítem a világot. Akinek a szíve úgy dobog, hogy én, nekem, az megtapasztalja a jutalmat. A jutalom pedig az, hogy végső soron az ember elveszíti a kapcsolatait. Az önző embernek nincsenek tartalmas kapcsolatai. Az önző embernek lehet, hogy vannak érdek haverjai, akik csodálják őt, de barátai nincsenek, akik örülni tudnának vele együtt a sikereinek. A hívő ember tudja, hogy a jutalom maga az, hogy a törvényt megtarthatom. Nem azért tartom be a 10 parancsolatot, mert a 10 parancsolatot, ha betartom, akkor majd kapok valamit a jó Istentől. Azért tartom be a 10 parancsolatot, mert nekem az belső igényem. Nem azért nem lopok a fele barátomnál, nem hazudok a fele barátomnak, nem kívánom azt, ami a fele barátomé, mert az Istentől valamit kapni akarok, hanem azért, mert ez belső igényem. Mit mond Jézus Urunk? Mire tanít minket? Arra, hogy a törvény betöltése a szeretet. A böjt erről szól. A böjt Isten jelenlétébe helyez minket, vagy helyez vissza. A böjt megóv minket attól, hogy gyors pót kielégülésekkel takarjuk lelkünk ínségét. És ezáltal nyitva hagyja bennünk azt a sebet, azt az ínséget, amelyet egyedül csak az Isten gyógyíthat meg. Gyakran vigasztalja magát az ember, ha szenved, ha veszteség éri, hogy majd az idő begyógyítja a sebeket. És ilyenkor érdekes módon nem a testi sebekre, hanem a lelki sebekre gondolunk. Testvérek, az igazság az, hogy a lélek sebeit nem képes az idő begyógyítani. Ha valami fájt fiatalkorban, az fájni fog időskorban is. A vesztesség az vesztesség időskorban is. És ami lelkünket, életünket érintette életünk első felében, az ugyanolyan mélyen, vagy ha nem, akkor még erősebben fog érinteni minket életünk második felében is. Lelki sebeket gyógyítani. Egyedül az Isten képes. Megkockáztatom, lehet, hogy nem így van, jelen pillanatban így látom, hogy a lelki sebeket is ebben a földi létben, mert testben vagyunk, az Isten csak részlegesen gyógyítja meg. Teljes egészében, majd oda át. Oda átfejezi be azt, ami itt megszakadt, ami itt eltörött, azt majd oda át fogja újjávarázsolni. Ami itt nem teljesedhetett ki, az oda át majd kiteljesedik. Régi óegyházi bölcsesség, hogy aki nem böjtöl, az egyben tanújelét is adja annak, hogy ő már valami mással töltekezett be, nem Istennel. Pedig a böjt igazi célja az, hogy felébredjen bennünk az Isten szeretet, no meg az ember szeretet. Mire hívja fel itt a próféta a figyelmet? Hát a fele barátra. Arra, hogy irgalmasságot kellene már végre gyakorolni a fele baráttal. Aki éhezik, annak enni kell adni. Aki fázik, azt fel kell ruházni. Milyen érdekes, hogy egy olyan nép, melyik megtapasztalta a szolgaság nyomorúságát, most Ézsaiás prófétának a hihetünk, és miért ne tennénk, hogy higgyünk neki, Ézsaiás próféta most megrója a felső vezetést azért, mert amit elszenvedtek annak idején Egyiptomba, most ugyanazt szenvedi a nép, csak a saját vezetőitől. Lehetne aktualizálni mai korunkra is. Milyen nagy nyomorúság, amikor igazságtalanság, milyen nagy nyomorúság, amikor szenvedés tölti be az emberek életét. Pedig nem kellene, hogy így legyen. Milyen nyomorúság, amikor energiahiányról beszélünk, közben meg minden energiából van körülöttünk ebben a világban. A böjt nem csak arról szól, hogy Isten közelébe helyez minket ennek az időszaknak a gyakorlata. A böjt azt is jelenti, hogy böjtben az ember imádja a Teremtőjét. Nem kedveli, nem szereti, imádja. Van, aki imádja a túrós tésztát, de nem szereti a Teremtőjét. Fordítva van, szeretem a túrós tésztát, a Teremtőt pedig imádom. Böjt az imádás időszaka. Az imádásban az ember teljességgel odaadja magát a Teremtőjének. Így imádja őt. Az imádásban az ember nem akar semmi mást önmaga számára, csak elfelejtkezve a külvilágról önmagát adja az Istennek, hogy Istent szeretni tudja, hogy benne megújulva emberebb emberként élhessen ebben a világban. Kedves testvérek, tavaly is volt egy böjti időszak, meg tavaly előtt is volt, meg az előtt is. A böjtöt nem lehet perfektül végezni. A böjtöt is tanulni kell. Aki a tanulás idejét meg akarja spórolni, az bizonnyal nem jut el böjtölése során oda, ahová eljuthatna. Aki azonban mer alázatos lenni, az könnyebben maga mögé veti a böjt külsőleges, öncélú, teljesítmény jellegéből fakadó kísértéseket, és beteljesedik rajta a csoda, a lemondás ünneppé válik, mert Isten teszi ünneppé. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei atyánk, aki jól tudod, mire van szükségünk, és megadod a mindennapi kenyeret azoknak is, akik nem kérik tőled. Tégy szabaddá az életünkért való aggódástól, hogy mindennél inkább keressük a te országodat, és hittel ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz, a mi élő Urunkhoz, akit nekünk is az élet kenyeréül adtál. Amen.